Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvére, nagyon egyszerű kérdést teszek föl. Kinek fog szólni ez a mai ige hirdetés? Nagyon egyszerű a válasz, azoknak, akik most itt vannak. Vagy online néznek minket, vagy a következő napokban meghallgatják. Tehát körülbelül egy ilyen 5-600 ember, akit elér ez a mai ige hirdetés. Nem fogják meghallgatni azok, akik kim vannak az utcán, nem fog szólni ez most már a metróból, hogy aki ott utazik, mindenkinek ezt kell hallania, azoknak szól, akik itt vannak. És Jakab apostol ezt tartja mai igényben szem előtt, azokat szólítja meg, akik, most mondjuk így, hogy templomba járnak, bár akkor még ugye nem volt ilyen templom. Ez egy nagyon fontos dolog, méghozzá azért, mert minden levél, amit megírtak, az egy adott városban lévő gyülekezetnek szól. Amikor Pál Rómába ír, akkor nem gondolta azt, hogy egész Róma olvasni fogja az ő levelét, hanem Pál level a római beli gyülekezethez, vagy ugyanígy Korintusba, vagy bárhol máshol. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy jó, szépek ezek a sorok, de hát itt elsősorban nem rólunk van szó, hanem azokról, akik ott kívül vannak, mi ennél egészen másmilyen módon éljük az életünket. A mai alkalommal a tükörről fog beszélni Jakab, és ő ezt a képet még nem használja, de azok az emberek, akik kívül vannak, ők nem néznek bele a tükörbe, hanem a tükörnek a keretét nézegetik. A keret az a templom. A keret az mondjuk a lelkész. A keret az a gyülekezet, hogy mit látnak. De nekünk nem az a feladatunk, hogy nézegessük a keretet, amit sokan megteszik, itt észrevesznek ezt, azt, és akkor hát, ha ilyen a keret, akkor engem nem érdekel az egész, hanem azt mondja, hogy az a feladatunk, hogy belenézzünk a tükörbe. És látni fogjuk azt, hogy mi, akik belenézünk a tükörbe, hiszen most ebben a percben is ezt teszitek, mert minden istentisztelet és minden igehirdetés az belenézés a tükörbe, Isten igéjének a tükrébe, még az sem biztos, hogy ez elég. Mi történik ezután? Erről beszél nagyon határozottan ma az apostol. Søren Kierkegaard, a híres dán filozófus, aki ugye evangélikus volt, és szokták mondani, hogy kilépett az evangélikus egyházból, ez valóban így van, de pont azért, mert annyira merev és rossz volt az evangélikus egyház, hogy az ő nagyon eleven ébredési hitét ez nem elégítette ki. Ő írt egy kis iratot 1851-ben önvizsgálat címmel, és ő ezt írja, az első feltétel az, hogy ne a tükröt nézzed, annak keretét, hanem önmagadat nézzed a tükörben. Mai alkalommal így nézünk bele az igének a tükrébe, és reménység szerint mindaz, ami ma elhangzik, az jellemző lesz minden ige olvasásunkra és minden ige hallgatásunkra. Ezek után hallgassuk meg a mai igét, ahogy megírva találjuk Jakab apostolnak a levelében, az első fejezet 22. versétől a következőképpen. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörbe nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes tükrébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Amen. Ahogy a bevezetőben mondtam, ez az ige nekünk szól, és éppen ez adja ennek az igének a nagyon-nagyon fájdalmas voltát. Mert milyen jó lenne azt mondani, hogy hát igen, akik ott vannak kin a világban, azok nem foglalkoznak az igével, azoknak ez nem ér semmit, de éppen azért fájdalmasan aktuális, mert Jakab keresztény embereknek mondja mindezt. És azt mondja Jakab, hogy igen, eljártok az Isten tiszteletre, hallgatjátok az igét, belenéztek a tükörbe, és itt egy nagyon fontos dolgot mondok. Nem arról van szó, és nem az a baj, hogyha belenézel, és nem érted. Ha kíváncsi vagy, utána jársz, megkérdezel bárkit, el fogja magyarázni. Nem is az a baj, hogy az ember belenéz a tükörbe, megérti, hogy miről van szó, de nem bírja megvalósítani, mert újra és újra elbukik. Ez is egy dicséretes dolog. Megértettem, miről szól az ige, csak egyszerűen nem megy. Majd látni fogjuk, akár nem tudok uralkodni a nyelvemen, az érzelmeimen, vagy bármi máson. A probléma a következő, amiről Jakab beszél. Belenézel a tükörbe, megérted, és szándékosan félremagyarázod. Szándékosan, mert valami, ami a tükörben van, az lehet, hogy rámutat valamire az életedbe, amit nem akarsz változtatni, ezért inkább az igét tekered, csavarod, úgyhogy megnyugtassa a lelkiismeretedet. Arról van szó, ezt mondja Pál, vagy Jakab, hogy be ne csapjátok magatokat. Ez egy önbecsapás, amiről itt szó van. Ennek a becsapni szónak a eredeti gyöke az a logizomáj kifejezés, ami azt jelenti, hogy gondolkodni, számolni, mérlegelni, következtetni, és ez nagyon-nagyon jó. Csak itt előtte van négy betű, méghozzá egy olyan előtag, hogy para. A fiatalok sokat használják már ezt, hogy para valami. A para az pont megfordítja az egésznek a jelentését. Itt már nem arról van szó, hogy gondolkodok, számolok, hanem elhajlok, félresiklok, rosszul számolok, hamis következtetésre jutok, önmagamat félrevezetem, hamisan érvelek, hamis logikával megnyugtatom magam, ezt jelenti. És azt mondja Jakab, hogy ez a veszély, hogy megérted az igét, de valami miatt úgy magyarázod magadnak, hogy az már nem Isten igéje. Nem egyszerű hazugságról van tehát itt szó, hanem egy olyan belső önámításról, amikor az ember logikusan megmagyarázza magának, hogy minden rendben van. Ott van a híres történet, amikor valaki megkérdezi Jézust, hogy mit tegyen, hogy üdvözüljön, az a válasz, hogy tartsd meg a parancsolatokat, elmondja, hogy mik a parancsolatok, és azt mondja, mindezeket én gyerekkoromtól megtartottam. Jól ismerte a 10 parancsolatot, belenézett a tükörbe, de azért azt mondani, hogy mindegyiket megtartottam, ez egy elég komoly önbecsapás. És amikor az embernek van egy ilyen rossz következtetése, akkor ebből jön egy rossz meggyőződés is. Hadd mondjak erre most egy rövid példát. Az elmúlt hét elején lelkész konferencián jártam, egy országos lelkész konferencián, ahol rengeteg ilyen statisztikai adatot meg egyebet mutattak, és megkérdezték az embereket a felekezeti kötődésükről is, és voltak olyanok, akik evangélikusnak érezték magukat. És akik evangélikusnak érezték magukat, azoknak az 5-6%-áról lehet azt mondani, hogy a mi apostoli hitvallásunk szerinti hitvalló evangélikusok voltak. A másik 58-62% az úgy volt evangélikus, hogy bizonyos dolgokat hitt az evangélikus tanításból, de minden más belekeveredett. Ezotéria, akkor reinkarnáció és sok-sok egyéb dolog. És akkor megszólaltak lelkészek ilyen nagyon önkritikusan, hogy hát erről mi lelkészek tehetünk, mert nem hirdetjük tisztán az evangéliumot. Ha tisztán hirdetnék az evangéliumot, akkor mindenki tisztán hinne. Biztos mi keverünk bele mindenféle dolgot. És én megkérdeztem tőlük, hogy ez biztos, hogy így van? Mert én azt gondolom, hogy ez egyfajta ilyen eltorzult messiás tudat a lelkészekben. Mert azért nehéz lenne azt mondani, hogy ha én itt tisztán hirdetem Isten igéjét, akkor biztos, hogy mindenki úgy is fogja hinni. Nem egy olyan emberrel találkozok keresztény gyülekezetben, aki valamit mond és lekopogja. Nem tőlem tanulta. És sok egyéb dolgot mondhatnék, ami belekeveredik, mert sok mindennel találkoztok. Sok minden ott van az életetekben. És mindenkinek ott van a kísértés, hogy Istennek az igéjét azt valamivel kicsit átalakítsa, feltupírozza. Talán azért, mert úgy megnyugtatóbb, talán azért, mert úgy kedvesebb. Egyik lelkész mesélte, hogy van egy hűséges gyülekezeti tagjuk. Azt mondta, hogy Istenben nem hisz, feltámadásban nem hisz, de a gyülekezet fontos számára. És ott van, és most 80 évesen mondta azt, hogy lelkész úr, valaminek kell lenni, most már elkezdtem foglalkozni a reinkarnációval. Tehát egy óriási lépés, tehát oda jár gyülekezetbe nem tudom én hány éve, és akkor most már legalább idáig eljutott. Tehát nem feltétlenül azzal van csak gond, és sokszor persze én is azt mondom, hogy bizonyos ige hirdetésekre, hogy ez nem biztos, hogy a valódi tiszta evangélium, de az ember hajlamos a saját szájíze szerint formálni ezeket a dolgokat, ahogy Jakab írja, hajlamos becsapni önmagát. Valami ilyenkor azért történik, az ember meghatódik, de nem változik. Bólogat, de nem tér meg. Énekel, de otthon ugyanúgy bánik a szeretteivel. Imádkozik, de nem bocsát meg. Vagyis az ember könnyen elhiszi magáról, hogy a saját maga által készített tükörben talán jól néz ki, de ha belenéz az igazi tükörbe Isten igéjére, akkor az rá fog mutatni arra, hogy mi a gond. És a kereszténységnek talán éppen ez az egyik legnagyobb válsága, hogy sok az ige hallgató, de kevés az, akin valóban nem csak vasárnap, hanem hétfőn is meglátszik Krisztus. Az ember hallgatja Isten igéjét, de nem engedi, hogy beleszóljon a házasságába, a pénzügyeibe, a beszédeibe, az internetes kommentjeibe, a munkájába, az indulataiba. És itt jön egy nagyon fontos dolog. Számomra egy Isten tisztelet egy olyan alkalom, amikor a ti életetek, lelki életetek alapjaira mindig lehelyezünk egy-egy sziklát. Pont az a baj ma, hogy ez az ige biztos alapot építő hatása nincs meg az életünkben. Úgy kéne működnie ennek, hogy valamit hallok, és abból alap lesz az én életemben. Az fontos lesz az én számomra. Ehhez csak hallom, elmegy, és az életem marad ugyanolyan bizonytalan, mint talán korábban. Jézus is beszél a kősziklára és a homokra épített házról, és azt mondja, a kőszikla az Istennek az igéje, amit megértek a tükörben nézve, és beépül az életembe. Jakab körülbelül így foglalja össze, amikor igét hallgatsz, olyan, mint a tükörben néznél. Akár szórakozottan belepillantasz és mész tovább, de valamit megláttál a tükörbe. Isten adott lehetőséget megnézni az életed, a helyzeted, és adott lehetőséget a döntésre is ő mellette. Ez a mai Isten tiszteleted is egy ilyen pillanatkép, egy ilyen tükörbe nézés, és Jakab azt kéri, hogy ne csapjátok be magatokat. Mert magunkat könnyen be tudjuk csapni, ha sokszor mondunk valamit, még talán el is hisszük. Gyülekezetet is be lehet csapni viszonylag ügyesen. A világot sokszor már nehezebb. Sokszor előbb észreveszik a kilógó lólábakat, hogy így fogalmazzak, Isten pedig lehetetlen. Jakab azt hangsúlyozza, hogy a hallott ige, az nagyon fontos, de személyes megszólító is legyen a mi életünkben. És éppen ezért az az örömhír, hogy ez nem csak egy vádirat, hanem ez egy lehetőség és egy biztatás is. Hogy van remény. Hogy van remény bármikor átélni azt, hogy belenézek a tükörbe, és engedem őszintén, hogy ez a tükör, ami képet mutat, azt valóban meg is értsem. Kierkegaard az előbb említett írásában ezt írja, ha olvasod Isten igéjét, ha látni akarod magad a tükörbe, ne feledkezz meg így szólni önmagadhoz, nekem szólnak, rólam beszélnek itt. Most mindannyian elmondhatjuk itt, most nekem szólnak, és rólam beszélnek itt. Ez az a pillanat, amit átélt Dávid, amikor Nátán rámutatott, és azt mondta, hogy te vagy ez az ember. Ugye Nátán belenézett, és Dávid belenézett a tükörbe, elferdítette úgy, hogy abban már se a házasságtörés, se a gyilkosság ne legyen bűn, de Isten pont azért mondja Dávidot igaznak. Nem azért, mert bűntelen volt, és ne tett volna ilyeneket, mert képes volt a bűnbánatra. És amikor azt mondták, hogy te vagy ez az ember, akkor már nem mentegetőzött, hanem őszinte bűnbánatot tartott. Nem várta meg, hogy a tükörnek még a finomabbik oldala állítsa meg őt a bűnben, hanem ez már nagyon élesen belekarcolt az életébe, de Isten akkor se adta magára, hanem rászólt. És kész volt megváltozni. Isten igéje valóban élő és hatóerő, már Ézsaiás is bizonságot tesz, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ez Istennek a terve, hogy most hullik az áldás, bár hullana sok eső is, tudjuk, hogy erre is milyen nagy szüksége lenne a földnek, de hullik az Istennek az igéje, és nem akarja, hogy visszatérjen hozzá üresen, hanem az a kérdés, hogy milyen szívet talál, a magvető példázata pedig erről szól. Ha olyan szívet talál, akkor hoz majd százszoros termést is. És itt jön még egy nagyon fontos dolog, hogy igen, hallottam, megértettem, már minden megvan, de el kell kezdeni cselekedni. És az Ószövetség tele van olyan igékkel, ahol szintén arról van szó, hogy nem elég hallani az igét, nem elég a törvényt megtartani, hanem sokkal fontosabb cselekedni. Ezékiel könyvében az Úr ránéz Ezékielre, és valami hihetetlenül kemény dolgot mond, még nem is tűnt fel nekem ez az ige, ezt mondja az Úr, csak ennyi vad nekik, pajzándalok énekese, akinek szép a hangja és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem aszerint élnek. Mennyire kemény, ennyi. Szegény Ezékiel ott küzd, és ennyi. Pajzándalok énekese, akinek szép a hangja és jól pengeti a lantot. Jézus is sokszor beszél erről, sőt az egész élete erről szólt. Ott van a irgalmas samaritánus, a tékozló fiúnál, az otthon maradt fiúnak a története. Otthon vannak, közel vannak az atyához, de nem tudják azt tenni, amit kell. A római levélben ezt olvassuk, hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Jakab pedig ezt mondja, az ember nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója az igének, azt boldoggá teszi cselekedete. Melyik az a mondat az Isten tiszteleten, ami nagyon erről szól? Ma is elhangzott már. Zoli mondta ráadásul. Boldogok, akik hallgatják, és meg is tartják Istennek beszédét. Ezt el lehetne mondani minden ige hirdetés után is. Most gondoljunk vissza, miről szólt az oltár előtti ige? Emlékszünk még egyáltalán rá? Pedig az volt, hogy hallottad, és tartsd is meg. Lehet, már nem is tudjuk, hogy miről szól. Hogy hogyan imádkozik Jézus az atyához, és az atyával együtt értünk. Boldogok, akik hallgatják, és meg is tartják. Éppen ezért nagyon örülök mindazoknak, akiket itt általában lehajtott fejjel látok, és nem a mobiltelefonjukat nyomkodják, hanem a kis naplójukba írnak, mert az a kis napló, az igehirdetési napló pont erről szól. És ebben talán van egy olyan rész, hogy ez a mai igehirdetés, ez mit mondott neked? Milyen jó lenne, ha úgy tudnánk kimenni a templomból, hogy az lenne az első, mert hát sok mindenről beszélgetnek itt a testvérek, hogy ez most mit mondott nekem? Mi az, amit én ma elviszek magammal? Hogy nem csak hallgattam, hanem meg is cselekszem. És ez nagyon-nagyon fontos, akár a személyes igeolvasásunknál, amikor leülünk. Hogy legyen értelme. Nekem is nagyon sokszor leülök, elolvasom, nem biztos egy óra múlva emlékszem rá, de mi az, amit ezen keresztül most meg kell tennem? Mi az, amiben változnom kell? És ez egy nagyon gyakorlatias dolog. És ami nagyon fontos, hogy az ember ilyenkor, és ezt mulasztjuk el a legtöbbször, tudunk-e önmagunk számára számon kérhetők lenni? Van-e olyan az életünkben, amiért imádkozunk, rámutatott az Isten, és lehet, hogy évek óta görgetjük. Majd, Uram, majd megtartom. Hogy azt mondjuk, hogy Uram, én szeretném ennek az évnek a végére ezt valahogy letenni. Én nem akarok így élni. Megmerjük ezt így tenni. És a törvény és a szabadságban már nem megyek bele, mert túl hosszú lesz, inkább hadd zárjam egy kis gyakorlati résszel. Három területre itt rámutat még nekünk Jakab. Az első szerintem mindannyiunkat érint, de tudom, hogy mindegyik mindannyiunkat érint, de az első az valószínű, hogy erősen mindannyiunkat, de a többi is. Azt mondja Jakab, ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket a nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Mi ez a három terület? A nyelvbűnei, a látogatás, majd azt elmondom, hogy ez mit jelent, és önmagunk megőrzése. A nyelvbűnei, hát erről nagyon sokat lehetne beszélni, Jakab nagyon szeret erről beszélni, hogy a múlt héten is említettem, akit érdekel, olvass el Jakab apostol levelének a harmadik fejezetét, ő erről nagyon részletesen ír, de most jó így felidézni, hogy miről szoktunk mi beszélni, hogy beszélünk mi. Legyen ez egy ilyen házi feladat már, hogy az Isten ma erre mutat rá a tükörbe. Hogy össze lehetne állítani az elmúlt hetünkről egy kis filmet, hogy hol mit mondtunk, vagy mit írtunk, és le lehetne játszani a templomba, vagy örülnénk-e autóvezetés közben, vagy bárhol morogva, vagy magunkba. Ez egy nagyon fontos terület. Ezt azt gondolom mindenki érti. A második az az, hogy Jézus korában más volt a szociális háló. Ugye nem volt nyugdíj, nem volt TB, tehát az özvegyek és az árváknak a fölkarolása, ez egy nagyon fontos feladat volt. És nagyon érdekes, most olvastam egy ilyen második századi iratot, ahol valaki leírja, hogy a rómaiak így élnek, de a keresztények, és leírja, hogy mibe különböznek. De a keresztények nem hajtják el a magzatot, de a keresztények befogadják a utcára kitett árva gyerekeket. Tehát a kereszténységnél, mivel az emberek az ige hirdetést nem hallották, mit hallottak és mit láttak, hogy a hétköznapokban, amit az egyik római asszony kitett gyermeket, hogy ott halljon meg, az odament egy ismeretlen keresztény és felnevelte. És ebből látszott az ő hitük. Ebből látszott, hogy ez van hatással az életükre. Ugye jól ismerjük a nagyon híres mondást, hogy lám, hogy szeretik egymást. Ez volt a harmadik századig a keresztények jellemzője. Lám, hogy szeretik egymást. És ennek része volt az is, hogy gondoskodtak az özvegyekről és az árvákról. És ez megjelent az ő életükben, és ha megnézzük az apostolok cselekedeteit és a leveleket, akkor nagyon sok ilyen gyűjtés van a szegényeknek. Pál minden missziói útjáról itt ér vissza, hogy gondoskodik róluk. És ez is egy fontos terület a mi életünkben. Erre ránézni, hogy hogy állunk mi ezzel. És a harmadik, önmagunk megőrzése. Ugye ez a megőrizni önmagunkat a világtól, ezt nagyon félre lehet érteni. Ez azt jelenti, hogy én elzárkózok a világtól. Én hozzátenném, hogy megőrizni önmagunkat a világtól, de a világban. Na, ez a legnehezebb. Olyan jó keresztény lennék, ha egyedül lennék a földön, mondhatnánk, vagy egyedül lennék egy szigeten. Már még akkor is gondolattam, mennyi bűnt elkövetne az ember, de úgy viszonylag kevés lenne bennem az irítség, vagy a harag mások iránt, ha senkivel nem találkozok. De itt benne élünk a világban. Innen kimegyünk már, ki tudja, mi lesz. Ki az, aki belénk száll, azt mondja, hogy ebben a világban őrizd meg magadat. És a megőrizni önmagunkat nem azt jelenti, hogy ilyen elzárkózva élek, és csak a saját életemre figyelek, hanem valami mást. Többször említettem már nektek, de hál' Istennek jó régen, hogy én nagyon szeretem a Don Quixote-nek a történetét, nem egyszer önmagamat látom ebben a szerencsétlen lovagban, aki tulajdonképpen megőrült. Tulajdonképpen azt gondolta, hogy pár évszázaddal korábban él, és a saját gondolatvilágához alakította a valóságot. Egy útszéli, ilyen hajcsároknak feltartott kocsmát, azt királyi várnak néz. Az ott szolgáló, meglehetősen csúnyácska, prostituáltat, aldonzát, Dulcineának, az ő úrhölgyének. És hát amikor egy zálogot kér, selyem kendőt, és hozzávágják a mosogató rongyot, még ennek is örül és magára kötve hordja. És tudom, hogy ez egy negatív példa, vagy egy nevetséges példa, de valahol ezt jelenti kereszténynek lenni. Valahol azt jelenti, hogy kimegyünk az emberek közé, és az aldonzák, a dulcineáknak látjuk. Hogy azt a kisgyereket, akit talán soha senki nem dicsért meg, és ezért talán durva az osztálytársaival, azt tudjuk kedves gyereknek is látni. Feleségem mesélte, hogy talán egy vagy két éve az egyik osztályba megérkezett egy ukrán kislány, aki az első nap végigvert mindenkit. És amikor megértették, hogy az édesapja a fronton harcol, a nagypapája meg meghalt, és hogy mennyire nehéz neki egy idegen országban, és valaki észrevette, hogy ez a kislány tud kedves is lenni, akkor teljesen megváltozott. Tudunk-e mi ilyen Don Quixoték lenni, akik észreveszik, és nem ilyen őrült fejjel, észreveszik ebben a világban a szépséget is, akár a másiknak a szenvedését. És nagyon érdekes ennek a történetnek a vége, mert kihozzanítják őt, és azt mondja, hogy rettenetes ez a világ. Miért nem hagytatok ott, ahol voltam? Rossz látni mindezt. És a végén visszafordul, és úgy érzi jól magát. Nagyon-nagyon izgalmas mindez. De Jakab valahol ezt mondja, hogy megőrizni magunkat azt jelenti, hogy nem hat ránk az a sok keserűség. Hogy tudjuk Jézus Krisztus szemével nézni ezt a világot és az embereket. És észrevesszük a Zákeusba, a mindenki által megvetett emberbe, azt a nyomorultat, aki ott a fán, és hál' Istennek még nem önmagát felakasztva, hanem ott ülve, várja azt, hogy valaki észrevegye és nevén szólítsa. Megőrizni magunkat a világtól, de a világban. És hagyj fejezzem be azzal, hogy nem sokára, és nem hoztam magammal, de mindjárt énekelni fogjuk a 374-es éneket, és ha jól emlékszem, úgy szól az utolsó sora, hogy ó, segíts győzni, hogy valóban győztesek legyünk. Így énekeljük majd ezt a éneket az összes versszakával, hogy Uram, önmagamban én gyenge vagyok, önmagamban erőtlen vagyok, önmagamban egy sóhajt is alig tudok elmondani, de veled győztes lehetek. És Isten azt szeretné, hogy ez a győzelem úgy legyen ott a mi életünkben, hogy az ő igéje ad egy szilárd és biztos alapot mindannyiunknak. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, Köszönjük neked azt, hogy a te igéd ma is élő és ható. És bocsáss meg, hogy mi sokszor kemény páncélt vonunk a szívünkre, hogy ne tudjon megérinteni, megszólítani. Bocsáss meg, hogy sokszor azzal gúnyolunk ki téged, hogy a te igédet felhigítjuk vagy eltorzítjuk, pedig te igazi gyógyulást akarsz nekünk adni. Téged kérünk, hogy így merjük kitenni magunkat a te igédnek. Engedjük, hogy az formáljon, megszólítson, alakítson minket, mert hisszük, hogy a te igéd valóban élő és ható mindannyiunk számára. Amen.